Folytatjuk tovább Jelenések könyvének a megismerését. Mindenkit köszöntök a Bibliai Látomások című sorozatunk 14. előadásán, amelynek a témája Jelenések könyve 12. fejezetének az a látomása, amely az egész bibliai látomás irodalmat befejezi. Ez a Bibliának a legutolsó látomása. Hogy egy kicsit az arányokat jelezzem, hogy milyen hatalmas időtávot fog át ez a látomás. Csak a Jelenések könyvének az előző három látomását jeleztem, a hét levéről, a hét pecsétről és a hét trombitaszóról szóló látomást, ami Jézus Krisztus földi szolgálata utáni eseményeket vetíti előre látomás formájában egészen a második eljövetelig. Kérdőjel ugye azért van, mert a napját és az óráját nem tudjuk. Jól lehet az idők jeleiből pontosan tudjuk, hogy valahol itt járunk a történelemben, tehát azért, mert a napot és az órát nem tudjuk, az nem annyit jelent, hogy a történelemben egyáltalán nem tudjuk, hogy hol járunk. A nap és az óra nagyon rövid időköz az egész történelemhez képest. A Jelenések könyve utolsó nagy látomása, ami a 12. fejezettől bontakozik ki, visszavezet bennünket a Földünk megteremtése előtti időszakba. Utána az egész ószövetségi egyház történetét két mondatban összefoglalja, középpontba állítja Krisztus földre jövetelét és szolgálatát, és utána folytatja tovább az úgynevezett napba öltözött asszonnyal jelképezett egyháznak, látható egyháznak a történelmének a bemutatását. Ez a napba öltözött asszony magába foglalja mind az ószövetségi, tehát Izrael egyházát, mind az új szövetségi egyházatát. Ilyen szempontból nézve 3500 éves történelmet foglal össze ennek a napba öltözött asszonynak a látomása. És olyan szempontból, hogy ebben a látomásban a napba öltözött asszony mellett van még egy főszereplő. Ez sárkány. Ugye a sárkány vagy óriás kígyó mindig sátán jelképe a Bibliában. Nos, hát azért mondom, hogy a Földünk megteremtése előtti időre is visszautal ez a látomás, mert az egész sátáni mennyei lázadást is Jelenések könyve 12. fejezet 6. versétől a 12. verséig olvashatjuk a legrészletesebben. Az ószövetségi proféták Ezékiel 28. fejezete és Ézsás 14. fejezete mellett. Tehát ez időileg ez a látomás több mint 6000 éves. 6000 év időközt fog át, és azon belül is a napba öltözött asszony történetét viszonylag részletesen ez 3500 évet fog át. Tehát azért mondom, hogy a Bibliának az utolsó látomása, az egész Bibliát összefoglaló nagy látomás, tulajdonképpen a Biblia ezzel fejeződik be, mert ez a látomás sorozata, hogy elindul a 12. fejezettől, a 19. fejezetben majd látni fogjuk, hogy ott végződik, hogy akkor láttam a megnyílt eget, mondja János apostol, láttam a megnyílt eget, és hogy az ég megnyílt, Jézus Krisztus jön mennyei seregekkel, felmentő seregekkel, hogy a földön a föld pusztítóinak kezéből kivegye a föld irányítását, és magához vegye azokat, akik valóban élni szeretnének, akik az ő követői, akik igaz emberekké váltak. Olyan hatalmas és monumentális ez a látomás, hogy tényleg szinte leírhatatlan, sokan próbálták ezt lefesteni, középkori goblejnektől kezdve a reformáció korának színes metszeteig, a Jelenések könyve 12. fejezete az egyik legvonzóbb témája volt az apokalipszisnek. Nagyon sokan készítettek erről ábrázolást. Johann Sebastian Bach a 12. fejezetnek arra a versére, a 12. versére írt egyik gyönyörű kantátáját, Most lett meg az üdvösség és az erő címmel, ami ennek a fejezetnek egy eszmeileg középponti része. Tehát próbálták ezt színekkel, festményekkel, zenével kifejezni. Azt gondolom, hogy a legteljesebb képet az kapja róla, aki sokszor elolvassa, és engedi magát a hatása alá kerülni. Nem szeretném az egész látomást egy végtében, mind a 18 verset felolvasni, így lenne méltó, tudom, de mégis a három szerkezeti rész alapján fogom átvenni. A látomásnak az első szerkezeti része az első hat vers, 12. fejezet első hat verse, a második szerkezeti rész a 7. verstől a 12-ig tart, és ahol a 6. vers abba hagyta, majd látjuk szövegszerűleg, ott folytatódik a 13. vers a 18-ig, és majd a 13. fejezet 11. versében van a közvetlen folytatása, az úgynevezett Amerikáról vagy Egyesült Államokról szóló profécia átkötési pontja a 12. fejezet után a 13. fejezet 11. verse. Tehát ilyen szempontból a történelemnek a végső időszakára tér át a profécia, a mi korunkat fogja bemutatni, és a mi korunknak a vezető politikai hatalmát. A 13. fejezet első 10 verse viszont egy régi vallási hatalmat, amely a végső időszakban újra felélénkül, és a világ legerősebb politikai hatalma természetszerűleg kéri a segítségét, a támaszát a világ legrégibb és legerősebb vallási hatalmának, mint hogy a legerősebb vallási hatalomnak mindig erőteljes politikai segítségnyújtásra van szüksége. Ha ábrázolni szeretném, próbáltam valahogy a táblán jelezni, akkor úgy ábrázolnám, hogy a 12. fejezet az egy nagy ívű látomás, amely, tehát ahogy említettem, legalább 3500, de tulajdonképpen több mint 6000 évet foglal össze, ezt jeleztem itt fönt, és utána a 13. fejezet visszatekint Dániel könyve 7. fejezetére, a világ legősibb és a végső időszakban leghatalmasabb vallási hatalmát újra rögzíti és újra reflektorfénybe állítja. Ez a 13. fejezet első 10 verse. A 13. fejezet 11-től a 18-ig tartó versei a legerősebb politikai hatalmat foglalják össze. Tehát itt lesz a 11. verstől a folytatása a 12. fejezetnek. És utána a 14. fejezet szólaltatja meg a végső nagy evangélium hirdetést, itt teljesedik be Jézusnak a Máté 24:14-ben kimondott szava, hogy anélkül nem fejeződik be a történelem, hogy az Isten országának az evangéliuma világosan ne hirdetetnék a földkerekségnek. Tudnék, a világ legerősebb egyházi és politikai hatalma lényegileg alternatívát nem kínál az emberiségnek, csak kényszert. És ez ellen a kényszer ellen nyilatkozik meg az, amit Isten küld a végső nagy evangélium hirdetéssel. Közben a vallások egyesülését a 17. és 18. vers, illetve a vallások és a politikai erők egyesülését mutatja be. Ezt a két részt kinagyítjuk, ha már a mikorunk ilyen nevet adott neki, hogy globalizáció és ökumenizmus. Én is így hirdettem meg az utolsó két előadást, ami 2 hét múlva, illetve ami 4 hét múlva kerül sorra, és a legutolsó előadás pedig a végkifejletnek, tehát akkor már csak ennek a résznek a tüzetes magyarázata lesz. Tehát a mait leszámítva még 3 előadást szánunk ennek a hatalmas látomásnak az áttekintésére. Megjegyzem különben, hogy itt a 13. fejezet 18. versében hangzik el a híres 666-ra való utalás. Talán, ha nem is akkor, amikor sorozatunk lejár, hanem pár hónappal később, talán a nyári táborainkra megjelenik Andreas Helwig, német nyelvész és irodalomtörténész, 1612-ben kiadott könyve, amely a 666-nak a mind a mai napig legtisztább és legvilágosabb magyarázata. Sajnos erről nem nagyon tudunk, mert hiszen nem lehet a kezünkben, pedig 1612 azért már igencsak a hátunk mögött van. Remélem, hogy majd sokan elolvasva láthatják, hogy ezeket a profécia magyarázatokat a protestantizmus korától, amikor foglalkoztak profécia és látomás magyarázattal, nagyon világosan megértették, és a jelképeket, sőt a számokat is azonosították. Tehát ennyit összefoglalásképp, mert ezután, ahogy említettem, 4 előadás keretében csak ezzel a hatalmas látomássorozattal szeretnék foglalkozni. Nézzük most a 12. fejezet első 6 versét, amelynek már a kezdete is monumentális, és láttatott nagy jel az égben. Tehát amikor, tessék meggondolni, János apostol kapta ezt a látomássorozatot, már háta mögött volt, Három olyan hatalmas látomássorozat, mint a hét levél, a hét pecsétes könyv feltörése, a hét trombita szó megszólalása, hát azok is óriási látomások, illetve sorozatok voltak. De maga János apostol is megrendült, megdöbbent, hogy Isten, vagyis Jézus Krisztus egész pontosan mit mutatott meg neki, így kezdi, hogy láttatott nagy jel az égben. Egy asszony, aki napba volt felöltözve, és a lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona, aki terhes volt, és akarván szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben. Láttatott más jel is az égben. És íme volt egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje volt, és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. És a farka után vonza az ég csillagainak harmad részét, és a földre vetette azokat. És állt az a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. És szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltett minden nemzetet, és ragadtatott annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Ez a látomásnak az első harmada, tehát csak idáig olvastam fel a látomást, mert majd a többit részleteiben vesszük át. Tehát, mit látott János apostol? Egy napba öltözött asszonyt. Minek a jelképe a Bibliában az asszony? Ugye említettem önöknek, hogy a látomásokban nagyon sok a jelkép, Jelenések könyve tele van jelképekkel. A Bibliának egyik legszéles körűbben használt jelképe az asszony jelkép, méghozzá kettős értelemben már Ézsaiás, Jeremiás, Hóseás, proféták könyveitől. Ezért ajánlom mindig a Jézus Krisztus apokalipszise két kötetét, mert itt a jelképek azonosítást nyernek, és az első két kötet elvezet már a 8. fejezet első verseig, majd a 3. kötet ér ebbe a szakaszba, amiről én most beszélek, ez egyelőre még nem jelent meg. De mindaz az érdeklődő ember, aki szeretné Jelenések könyvét megérteni, a jelképeket tényleg szakszerűen úgy, hogy a bibliai könyvek ezelőtt jelzik, utána nézni, ajánlom ezt a két kötetet. Tehát az asszony mindig az egyház jelképe a Bibliában. A vőlegény Krisztus jelképe, a hajadon, vagy tiszta szűz, vagy tiszta asszony a Krisztushoz ragaszkodó egyház jelképe. Például napba öltözött asszony, tehát maga már a megjelenés is egy ragyogó fényesség, hogy a fején van a 12 csillagból való korona, a lábai alatt a holdsarló, és körbe-körbe veszi a nap. Tehát ez mindig a Krisztushoz ragaszkodó, tiszta és még valami látható egyház jelképe. A Biblia szerint van láthatatlan egyház is. Az egyáltalán nem bibliai tanítás, hogy csak az egyházon belül vannak rendes emberek vagy igaz emberek. Nagyon sok igaz ember van a lelkiismerete szerint is a világban. Az Isten egyháza nagyon széles körű, de van a láthatatlan egyház mellett mindig egy látható egyház is, a tiszta asszony ennek a jelképe. Ha már itt tartok, akkor nem mulaszthatom el fölhívni a figyelmet, hogy ugyanebben a látomássorozatban, nevezetesen a 17. fejezetben látunk egy másik asszonyt is, egy parázna asszonyt. A parázna asszony egy nagy fenevadon ül, a fenevad pedig a nagy vizeken fekszik. A parázna asszony a Bibliában mindig a hitehagyó egyháznak a jelképe, amelyik csak látszatra ragaszkodik Krisztushoz, vagy mondja, vagy használja a krisztusi elnevezést, de a valóság az, hogy megcsalja Krisztust, hűtlen Krisztushoz. A Biblia hűtlenséget általában más eszmékkel, vagy politikai indítatásokkal való szövetségkötésre érti. Tehát a tiszta asszony az, aki úgy hű Krisztushoz, hogy tisztán hirdeti Krisztus evangéliumát, a parázna asszony pedig úgy hűtlen Krisztushoz, hogy vagy más vallásokból vesz át tanításokat, vagy politikai erőkkel köt szövetséget, hogy neki is pénze és hatalma legyen. Ennek nagyon egyszerű jelképek, tulajdonképpen nagyon egyszerű ezeket megérteni. Persze a mi hétköznapi életünk eléggé arról szól, hogy az emberek próbálják elmosni a határokat az igaz és a hamis között, a tiszta és a tisztátalan között. Tehát Jelenések könyvétől megszoktuk, hogy ez metsző élességgel mutat rá arra, hogy a történelemben mindig volt tiszta egyház, de sajnos mindig van tisztátalan egyház, sőt tisztátalan egyházak szövetségéről beszél a 17. fejezet, ahol van egy nagy prostituált, egy nagy parázna, és mellette vannak, hogy úgy mondjam, parázna lányok, tehát egy egész bordélyházat jelenít meg, ahol van egy madám, és vannak ugye a fizetett prostituáltak. Így jellemzi a 17. fejezet a végső történelmi időknek a keresztény egyházainak a helyzetét. Itt azonban ebben a látomásban most egyelőre csak a tiszta egyházról van szó. Mit nevezhetünk tiszta egyháznak? Hol található meg a tiszta egyház? Nagyon érdekes, ahogy a jelképek után, tehát hogy napba öltözött, hogy csillag van a fején, holtsarló a láb alatt, azt mondja a második versben, hogy terhes volt, és akarván szülni kiáltott, és kínlódott a szülésben. Egy nagyon fontos vers, mert ez a látható egyházon belül még külön kijelöl egy csoportot, hogy az Isten szemében kik a tiszták a látható egyházon belül is. Azok, akik mindig élő kapcsolatban vannak azzal a valakivel, akit az Isten mint legnagyobb ajándékot ígért meg az emberiségnek, azok, akik kínlódnak és kiáltanak a szülésben. Ugye, tehát azok az emberek, akik valóban komolyan foglalkoznak az életükkel, akik szembefordulnak a rossz oldalaikkal, akik be akarják fogadni Krisztust, akik más emberekké akarnak válni, akik valóban várták Krisztust, és várják is Krisztust. Tehát vigyázzat, azért, mert az Izrael népe volt a látható egyház, ez nem annyit jelent, hogy ott az Izrael népe között mindenki igaz volt, igaz lett volna, ez távolról sincs így. Már ez a látomás világosan közli, hogy a látható egyházon belül az Isten azokra az emberekre tekintett úgy, mint igaz hívő emberekre, akik küzdelmes életet folytattak, kiáltottak és kínlódtak. Az Ószövetségnek nagyon elterjedt szólásformája ez, például Ezékiel könyve 9. fejezetében is azt olvassuk, hogy az Isten szemében azok voltak igaz emberek, akik nyögtek és sóhajtoztak a világban található utálatosságok miatt. Sofóniás könyvében is azt olvassuk, hogy ugyan az Izrael népe az egy látható egyház volt, de akik a saját seprejükön hevernek, azok az Isten szemében nem igazak. Az Isten szemében úgy nem lehet igaz valaki, hogy egy egyházhoz tartozik, és csupán azért, mert egy egyházhoz tartozik, azért már igaznak kell lenni az Isten szemében. Ugye ezt nem gondoljuk komolyan, hogy ez így lenne, hanem azok, akik komolyan veszik az élet küzdelmeit, komolyan veszik Krisztus követését, komolyan veszik a hitet, akik várják Krisztust. Tehát két vers és mi mindent elmond. Van ugye nyilván láthatatlan egyház, van egy látható egyház, és a látható egyházon belül tulajdonképpen ez a napba öltözött asszony azokat jelképezi, akik a látható egyházon belül komolyan veszik a hitet, komolyan veszik az Isten félelmet, komolyan veszik a megváltónak a követését. Ezek után a harmadik vers a másik főszereplőről beszél, a nagy veres vagy vörös sárkányról is, akinek 7 feje volt és 10 szarva, és a fejében 7 korona, és azt látta János apostol, hogy az ég csillagainak a harmad részét maga után vonzotta. Ugye a sárkány, vagy szó szerint óriás kígyó mindig Sátánnak a jelképe. Ugye a rossznak, mióta az embert a kígyó formájában kísértette meg, a rossznak a jelképe, ennek a személynek a jelképe mindig a kígyó vagy az óriás kígyó. Vajon mit jelképez az ég csillagainak harmad része, amelyeket maga után vonzott vagy sodort? A Biblia itt mondja ki egyedül ezen a helyén, hogy Sátán a mennyei lázadása során, mindjárt különben bevilágít a látomás a mennyei lázadásba, de itt még egyelőre csak a főszereplőket állítja elénk, hogy a mennyei lázadása során az angyalok harmad részét maga után tudta csábítani, vagyis egy tekintélyes számát ennek a teremtményi rendnek az angyaloknak. Ugye a harmad rész az is egy bibliai szakkifejezés, az annyit jelent, hogy tekintélyes szám, de nem a nagyobb rész. Tehát az angyalok 2/3 része Isten mellett maradt, a mennyei lázadás következtében, az egyharmad rész viszont Sátán követte. Rögtön jelzi itt a látomás, hogy Sátán mit is akar tenni, ahogy a napba öltözött asszony kínlódik és meg akarja szülni a fiát, Sátán odaáll elébe, és alig várja azt, hogy fiú szülessen, mert meg akarja enni azt a fiút. Ez egy brutális kép. Egy szülő asszony, ahogy kínlódik a szülésben, és sárkány elébe áll, és tulajdonképpen rögtön a csecsemő életére tör. Brutális kép. De azt hiszem, hogy ezzel a brutalizmussal van dolgunk akkor, amikor olvassuk Jézus Krisztus földre jövetelét, alig, hogy megszületik Betlehemben, Heródes kiadja azt a gyermekgyilkosságra felszólító parancsot, hogy minden egyévesnél, ugye helyes fordítás szerint nem két évesnél, hanem egyévesnél kisebb gyermek Betlehemben és Betlehem környékén ölessék meg. Tehát tulajdonképpen jelzi, hogy itt egy kibékíthetetlen küzdelem van a jó és a rossz erői között. A tiszta asszony gyermeke és Sátán között egy késhegyig menő küzdelem van. Amikor a földre jön a megváltó, Sátán a földre jövetele pillanatától fogva az életére tör. Ezt mondjuk ismerjük Máté evangélium a második fejezetéből, hogy ez hogyan is történt, ott van benne a napkeleti bölcsek története, a betlehemi gyermekgyilkosság. Azt hiszem, sok kommentárt nem kell mondanom, itt nagyon rövid az összefoglalás, hiszen a Biblia 66. könyvénél vagyunk, itt részletekbe már fölösleges belemenni a látomásnak. Nagyon érdekes az 5. vers, hogy ahogy megszületik a gyermek. Csak ennyit mond Krisztus egész földi életéről, hogy szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet. Nagyon érdekes, mert Jézus a világra jön, és Jézus meghal, feltámad, győzés a mennybe megy. Az abszolút két végpontot fogja csak meg. Semmit nem foglalkozik Jézus életével, de tulajdonképp minek? Hát már túl vagyunk a 4 evangéliumon, túl vagyunk az apostoli leveleken, itt ettől a látomástól nem is várjuk azt, hogy a maga rövidségében valami különös mélységet mondjon Jézus életéről, csak a két végpont. Megszületik, beteljesíti a hivatását, és a mennybe megy, ragadtatik Istenhez, az ő királyi székéhez. Mert ennek a látomásnak nem az a szempontja, hogy Jézus földi szolgálatáról beszéljen, hanem ne felejtsük el, a látomás két főszereplője most nem Krisztus, hanem Krisztus egyháza és a sárkány küzdelme. Tehát még egyszer mondom, ennek a látomásnak a két főszereplője Krisztus egyházának és a sárkánynak a küzdelme, ami természetesen nem csak az Ószövetségben meg Jézus életében bontakozott ki és erősödött, hanem ahogy látni fogjuk majd Krisztus mennybe menetele után, még hevesebb lesz a harc, mert még nagyobb a tét. Jézus, amikor a mennybe megy, kijelenti, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, de ő hozzá akarja segíteni a követőit a történelemben, hogy ők is ugyanúgy győzzenek, hogy ő győzött a Golgotán. A küzdelem a golgotai győzelem után nem kevesebb, hanem nagyobb lesz, mert most az a tét, hogy Jézus győzhetett, de Jézus egy. Jézus követői, mi emberek, mi legyőzhetjük a gonoszt. A mi életünkben beteljesedhet az, amit Pál így mond a Római Levél 16. fejezet 20. versében, nagyon fontos vers, Róma 16:20-ban, hogy a békességnek Istene legyőzi, vagy széttapossa Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Tehát itt ez a nagy kérdés, hogy Jézus győzött, Jézus soha nem tett rosszat, ez a győzelme, a Golgota nem vereség, hanem győzelem. És láttuk már a második látomás sorozatban, hogy Jézusnak lesznek követői a történelemben, a pecsétlátomásban, akik nem sajnálják az életüket, és ugyanolyan győzelemre törekszenek, és Sátán ugyanúgy fog tenni velük, mint Krisztussal, ahogy Krisztusnak is kioltotta az életét, az ő életüket is ki akarja oltani, és ez az egész történelemben így fog folyni. De a nagy tét most az, hogy vajon van-e az egyház számára győzelem? Van-e, lesz-e győzelmes egyház? És ezért folytatódik tovább a látomás, és miután Jézus a mennybe megy, ezért a látomás, mondom, csak nagyon röviden foglalkozik Jézus Krisztussal, mert nem ez a célja, nem ez a szempontja, kit követ tovább, követi tovább az asszonyt, akit a sátán, vagyis sárkány üldöz. Így folytatódik a 6. vers. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. 1260 napig, tehát ezt is bejelölhetjük a táblánkon, tehát egy óriási nagy történelmi időszak, mert ugye az 1260 nap a bibliai nap-év, nap-egyenlő év profétikus elve szerint az 1260 nap 1260 évvel egyenlő, tehát ez 13 évszázad pusztai időszakot jövendől meg. Mi az, hogy puszta a Bibliában? Nagyon egyszerű jelkép. Ugye a puszta vagy sivatag, a nem lakott hely, az emberi társadalom peremvidékén levő helyek. Így jövendöli meg a Szentírás, hogy Krisztus igazi közössége, a napba öltözött asszony egy óriási nagy történelmi időszak során tulajdonképpen a társadalom szélére sodródik, megvetettek lesznek az igazi keresztények. Hát lényegileg ez az 1260 éves jövendőlés, ami Dániel könyve 7. fejezet 25. versében van szó először erről a jövendőlésről. Ez a jövendőlés az egész Bibliában 7-szer fordul elő, 3-féle számkombinációban. Még ebben a látomásban fogom rögtön olvasni a 2. számkombinációt. Az egyik az 1260, a másik a 42 hónap, tehát 42 hónap, 42-szer 30, az is 1260, és a 3. számkombináció az 1 évig, 2 évig és fél évig, ez is 1260, mert 1 év meg 2 év az 3 év, meg fél az 3 és fél, és 3 és félszer 360, az ugyancsak 1260. Tehát ez a Bibliában így, ez a 3 számkombináció 7-szer ismétlődik, és olyan összefüggésekben, olyan helyzetekben, hogy nem nagyon lehet félreérteni, ami 7-szer benn van a Bibliában, és az annyira bele tagolódik, nem nagyon lehet félreérteni, a középkori időszakot jövendöli, amikor Krisztus igazi egyháza és az igazi keresztények üldözött helyzetbe kerültek. Ezzel záródik tehát a látomásnak ez a része, nem tudom, hogy világos-e, hogy a két főszereplő a tiszta asszony, a napba öltözött asszony és sárkány, és eljutunk az első 6 vers alapján a történelmnek egy nagyon nagyívű áttekintéséhez, és itt tulajdonképpen a középkor végéig fut előre ez a látomás. Itt azonban a látomás megáll. Miért áll meg a látomás? Ha az ember belegondol, mert a 13. versben tovább folytatódik a filmszalag, de itt megáll, és a 13. vers, hadd olvassam, hogy mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte, de adatott az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába, tehát újra mondja a pusztába az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és fél időig. Jelenlegi fordítások már nem így fordítják, hogy ideig, időkig és fél időig, hanem helyesen így, hogy egy évig, két évig, fél évig. Tehát a 13. 14. vers visszaköt a 6. vershez, és ahol ott megállt a filmszalag, ott folytatódik tovább, és újra megismétli ezt a hosszú történelmi időszakot. Na de miért áll meg a 6. versnél a látomásnak a szalagja, és miért ékelődik ide a 7. verstől a 12-ig tartó részet? Kedves hallgatók, ennek nagyon nagy jelentősége van. Mert a Biblia gondolkodást igényel, és ha valaki egy kicsit ezt a 6 verset végig gondolja, sokféleképp végig lehet gondolni persze egy problémát, de azt hiszem, hogy az egyik legfőbb gondolat, ami megfogalmazódik bennünk, hogy miért van az egész történelemben ilyen késhegyig menő küzdelem a jó és a rossz erői között. Miért ez az ádászharc, a gonoszság, miért ingerelődik fel úgy, hogy nem bírja el a napba öltözött asszonynak a látványát sem? Miért van ez az teljesen értelmetlen dolog, mert még azt talán meg lehetne érteni emberi ésszel, hogy mondjuk, hogyha a jó nem szeretné a rosszat. De hogy a rossz ennyire nem szereti a jót, hát ez észbontó, hogy szoktuk mondani. Erre szoktam mondani, hogy hétköznapi ember még neki áll följebb. Mert hogyha mondjuk a jó azt mondja a rosszra, hogy hát azért miért ilyen rossz ez az ember, vagy ez a csoport, vagy ez a közös, stb., és hogy meg kellene javulni, és stb., ezt még mondjuk értelmes ésszel föl lehetne fogni, de hogy a rossznak mi böki az oldalát? Hogy a jónak a látványa is elviselhetetlen. Ez rámutat a rossznak a teljesen irracionális és gonosz voltára, hogy egyszerűen a rossz az egyeduralomra tör. A rossz nem hagyhat maga mellett mást, mert ha a rossz a jót hagyná, az minden nap eleven vád irat lenne vele szembe, hogy te miért vagy rossz. Ezért a rossz soha nem békül a jóval. Itt nem arról van szó, hogy a jók túl jók, vagy a jók nem férnek a bőrükbe. Itt arról van szó, hogy sárkány, tehát sátánnak az a jellegzetessége, hogy ő nem akar jó lenni. Ő nem akarja az életet építeni, ő csak rombolni szeretne. És aki nem rombol, az gyűlöli és utálja. Azokat még, akik úgy felemás módon egyszer építenek, egyszer rombolnak, azokat meg tudja tartani, és azokat elbírja, de hogy vannak olyan emberek, akik Krisztushoz hasonlóan mindig a jóra törekszenek. Ez sátán előtt elviselhetetlen. Ez sátánt valami olyan áldás gyűlöletre sarkalja, ami emberi ésszel felfoghatatlan, és sokszor ezeknél a proféciáknál ilyen akadályokba is ütközünk, és nekem is már éppen tegnap is ilyen kérdéseket tettek fel nekem Szombathelyen, hogy az emberek azt mondják, hogy hát ez lehetetlen, ilyen irracionális gonoszság nincs is. Hát ezért kell a közbeékelésnek most bekövetkeznie, hogyha a történelemben ilyen kemény és áldáz a küzdelem, tudod ember, hogy miért van ez? Mert a gonosz az egy személyes lény, sátán, és ő már a mennyben sem tudta elviselni az Istent. Hát ha az Isten nem tudta elviselni, akkor az Istenhez ragaszkodó embereket mitől tudná jobban elviselni? Ezért tér vissza itt a látomása a 7. verstől arra, hogy most a mennyei lázadást kinagyítja, hogy értsük, hogy azért van ez az áldás küzdelem a történetben a jó és a gonosz erői között, mert amikor a mennyben létrejött egyáltalán a gonoszság, a rossz, már a mennyben megmutatta azt, hogy ez másképp nem is lehet. Már a mennyben megnyilatkozott az, hogy ott a mennyben az Isten saját székhelyén is háborút támasztott az Istennel szemben. Ezért folytatódik így a 7. vers, és lőn az égben viaskodás. Tehát lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. De nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. És vettetett a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettetett a földre, és az ő angyala is ővele levettettek. És hallotta a nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány vérért, és az ő bizonságtételüknek beszédért, és az ő életüket nem kimélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát ez egy újabb látomás. Az előző megkezdett látomás, hogy kezdődött, láthatott nagy jel az égben. 6 vers bemutatja a látomást, és ezen belül most jön egy visszautaló látomás, egy újabb látomás, ami így kezdődik, hogy és lőn az égben viaskodás. Ennek a látomásnak 2 főszereplője van. További főszereplője sátán, és egy újabb főszereplője Mihály. Ez a Mihály név a Bibliában ötször fordul elő. Nem többször, de nem is kevesebbszer. Ötször. Dániel könyvében, Júdás levelében, és itt a Jelenések könyvében súlyos félreértés tapad ehhez a névhez, hiszen a középkorban, amikor félretették a Bibliát, és elkezdték ugye a Mihály arkangyal kultuszát, ugye azóta is nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a Mihály az tulajdonképpen egy angyal, mint Gábriel, egy ugyanilyen angyal Mihály. De ennek a héber szónak lefordítható jelentése van. Mikáél. Mikáél. Ez magyarra fordítva annyi, ki olyan, mint Isten. Ez tulajdonképpen egy kérdőszó. Ki olyan, mint Isten? A Mikáél szó, ahogy az Emmanuel szó is egyébként, mindig Krisztusnak a jelképes elnevezése a Bibliában. Egyébként nem is lehetne angyalokra gondolni, hogyha valaki jobban belegondol a látomásba, mert Isten Sátánnal szemben a mennyben csak egy valakit küldhetett, hogy fordítsd vissza a lázadása útjáról, és ez a második isteni személy Jézus volt. Jézus volt az, aki bemutatta azt, hogy Isten, amikor Sátán szembefordult vele, nem vetette el Sátánt. Isten nem a hatalom és az erő pozíciójából akart Sátánnal megmérkőzni, hanem ez a bizonyos viaskodás, mert ezt is félreértették, mert a viaskodással mindenféle kardot, meg szabját, meg gyilkos szereket adtak Mihály kezébe, középkorban kifejlődő ikonográfiai hagyományban, de nyilván ez a viaskodás nem egy ilyen háborús viaskodás volt, hanem ez egy szellemi, egy lelki, egy erkölcsi küzdelem volt, hogy Jézus Krisztus volt az, tehát Mihály, vagyis Jézus Krisztus volt az, aki Sátánt megpróbálta visszatéríteni a lázadás útjáról. De ez a mennyben sem sikerült. Tehát Isten az Atya Krisztust küldte, hogy fordítsa vissza Sátánt a lázadás útjáról. Ez az a viaskodás, ami Krisztus és az angyalok, a jó angyalok, és Sátán és a harmadrész angyalsereg között lezajlódott, már a földünk teremtése előtt, de Krisztus sem tudta visszafordítani Sátánt. Ezért akkor, amikor ezután Isten megteremtette a földünket, és ami földünkre az első emberpár beengedte a Sátánt, így válaszol ez a közbevetett látomás az előző problémára, mitől várjuk azt, hogy a földi történelmünk nyugodtabb legyen? Hát a mennyben sem volt nyugalom akkor, amikor Sátán kitartott az igaza mellett. Sátán azt hangoztatta, hogy Isten nem jó, nem ő neki kellene viselni az Isten nevet, aki a szeretet törvénye szerint teremt, megosztja az életet. Én vagyok az Isten, mondta Sátán, én jobban tudok kigondolni, mint az Isten. Mindenki éljen önmagának, és nem a szeretet a nagy törvény, az önzés az nagyobb törvény. És a Biblia szerint egy bolygó lakosaival tudta ezt elfogadtatni Sátán, ez a mi bolygónk. Más világok lakosai nem dőltek be ennek a logikának, más értelmes lények, akiknek a létét egyáltalán nem zárja ki a Biblia a világmindenségben, akkor sem, hogyha mi most nem tudunk velük kapcsolatba kerülni, azok nem fogadták el ezt, csak az angyali rend oszlott meg, és csak az emberiség volt az, aki beengedte Sátánt erre a világra. Elmondja a nagyobb mozzanatokat itt ez a közbevetett látomás. Miután Jézus nem tudta visszafordítani Sátánt már a földünk teremtése előtt, Sátánnak le kellett tenni a tisztségét, miféle tisztségét? Hát Sátán volt az angyalseregek vezetője. Hát a lázadása, tartósulása után nem lehetett tovább Isten kezében jó angyal. Tehát a tisztségéről le kellett mondani. Utána sajnos beengedte az ember a földre. A földön kifejlesztett egy önző kultúrát. Isten hagyta ezt az önző történelmet 4000 évig. Elküldte Krisztust, és Sátánt a saját területén győzte le Krisztus. Sátánnak az volt a logikája, hogy itt ezen a földön, ahol őt elfogadták, az önzés, a világtörvényét, mindenki önző, itt a szeretet szerint nem lehet élni. Itt mindenki éljen önmagának és szorítsa félre a másikat, ez az emberhez méltó élet. Jézus eljött és bemutatta, hogy ezen a földön, két lábbal ezen a földön jár, vagy szokták ma mondani az emberek, igen, Jézus két lábbal a földön járt és bemutatta, hogy csak a szeretet törvénye szerinti élet az emberhez méltó élet. Soha nem követett el rosszat, ezáltal győzött, a kereszt az ő győzelme volt. De tovább folytatódik a történet, miért? Mert Jézus nem csak önmagának akarja a győzelem babérját tartani, hanem minden követőjét szeretne részesíteni a győzelmi, hogy értitek, emberek? Megértettétek? Megértitek, hogy ki az Isten, hogy én miért jöttem el erre a világra, és hogy a ti nagy ellenségetek nem a másik ember, nem is magatok, hanem Sátán, aki persze tudja a másik embert is, meg ti magatokat is befolyásolni, de az én erőmmel le tudjátok győzni Sátánt. És folytatódik tovább a látomás, ahogy a történelem is, de időben nem megy tovább, hanem egy csodálatos közjáték van ebben a második látomásban, a 10. verstől megszólaló nagy szózat. Hogy János apostol látja ezeket az eseményeket leperegni, egyszer csak egy kommentár is fölhangzik, ez a 10. verstől, és hallottam nagy szózatot az égben, amely azt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő. Most lett meg az üdvösség és az erő. És a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiának vádolója levettetett, aki vádolja őket nappal és éjjel a mi Istenünk előtt. Ez a kijelentés, hogy itt a győzelem, itt az üdvösség és az erő, ez nyilván Jézus golgotai áldozatára mutat. Az, hogy Sátán levettetett az égből, ezt Jézus két alkalommal is elmondta, pedig Jézus még nem ismerte ezt, amit Jelenések könyvében majd ez a szózat megszólaltat. Lukács evangéliumában a 10. fejezet 18. versét elolvassuk, és János evangéliumában a 12. fejezet 31. versét, ha elolvassuk, szinte szó szerint ugyanezt szólal meg. Jézus azt mondja, láttam Sátánt, mint villámlást lehullani az égből. Ez a Lukács 10.18. És hogy most vettetik ki a világ fejedelme, ez a János 12.31. Sátánnak mikor kellett véglegesen távozni a mennyből? Mert persze a lázadása után sem maradhatott Isten kezében angyal, de bejárása a mennyben még volt, példa rá Jób könyve. A Jób könyvében látjuk, hogy megjelenik a mennyben Isten előtt, és vádolja Jóbot, és vádolja az igaz embereket, a rá jellemző szokásos vádolással, avagy méltán fél téged, Jób. Senki jó nem lehet, csak érdekből jók az emberek. Tiszta, őszinte szeretetből senki nem jó. Ez Sátánnak az örök vágya. És Jób könyve ezt tisztázza, hogy de igenis vannak emberek, akik nem önzésből jók, vagy nem azért jók, mert gazdagok, nem azért jók, mert egészségesek, azért jók, mert szeretik az Istent, és emberhez méltóan jó bőrbe viselik magukat, és nem pedig a gonoszság elkövetőjeként. Itt szólal meg tehát ez a Bibliában háromszor olvasható kijelentés, hogy Jézus golgotai áldozata után nincs joga Sátánnak bemenni a mennybe. Ezért Sátán most levettetik a földre a démonaival együtt, és ez magyarázza azt, amit egyébként nagyon sok ember nem ért, mert ha én jegyeztem volna valami statisztikát, hogy az elmúlt 20 évben tőlem mit kérdeztek a legtöbben, azt hiszem az első három helyre az a kérdés került volna, körülbelül ezt mondják az emberek, hogy hát eljött Jézus, és nem lett jobb a világ. Hát itt volt Jézus, és ugyanolyan a történelem, sőt, egyre sötétebb a történelem. Hát ez így van, de hát ezt benne van a Bibliában is. Mitől lenne világosabb a történelem? Sátán legyőzetett, de Isten meghagyta még az életét, mint ahogy ide születünk erre a világra, és a nagy kérdés az, hogy most mi önzők szeretnénk lenni, vagy szerető emberek szeretnénk lenni. Itt van a kérdés és a választás mindannyiunk számára, és Sátán ki nem állhatja azokat az embereket, főleg, hogyha még közösséget is képeznek, akik teljes következetességgel Krisztus mellett állnak. Mitől lenne a mi történelmünk nyugodtabb az elmúlt 2000 évben? Hát Jézus világosan mondta Máté evangélium a 11. fejezetében, hogy a mennyek országa nagy erővel halad előre, de nagy erőszaktételt fog szenvedni. A történelmünk egyre kiélezettebb, egyre kegyetlenebb, egyre nagyobb a tét, és ki is mondja itt a látomásunk a 12. vers végé, hogy Sátán egyre inkább tudja, hogy kevés ideje van, és akinek kevés ideje van, és tudja, hogy már itt eszmeileg, itt már legyőzött ellenség, Itt Krisztus második eljövetel után majd megsemmisítendő ellenség lesz. Jelen pillanatban él és hat és teljes erővel küzd minden jó és igaz emberi törekvéssel szemben, de eszmeileg ő itt már legyőzetett. Itt csak megsemmisülni fog, de még meg nem semmisül, olyan, mint a rossz sakjátékos, aki látja már, és ki is számolhatja előre, hogy vége van, de nem adja fel a partit, hanem még ezt húzza, még azt húzza, még amazt húzza, a lényeg az, hogy még kitombolhassa magát. Nagyon szükséges ez a közbevetett látomás. Nagyon szükséges, mert sokszor az ember úgy van, és főleg a mai emberiség úgy van, hogy ma az emberek nem nagyon hisznek ebbe, hogy Sátán létezik. Aztán logikai alapon is be lehetne látni, mert azt szoktam mindig csak mondani, hogy aki a kicsit a történelmet, vagy a saját életét nézi, hogy lehet az, hogy az emberiség nem tanul annyi sok rosszból? Meg mi sem tanulunk, és 20-szor, 30-szor, 100-szor ugyanazokat a hibákat elkövetjük. Nekünk egy nagy ellenségünk van, ne felejtsük el, aki minden okkal, móddal bele akar vinni bennünket a rosszba. Ez egy személyes lény, aki nem nyugszik akkor, hogyha valaki jót tesz, ha valaki Istent választja urának, ő nyilván először lelkileg akarja megtörni az embert, hogy változtasson útirányt, de ez nem sikerül, akkor az életére is tör, hogy elpusztítsa. Tehát egyre kegyetlenebb a történelem, és egyre véresebb a történelem. Ezt a Biblia váltig állítja, tehát, de ezt a Biblia nem azért mondja, hogy megijesszen bennünket, hanem tulajdonképpen azért mondja, hogy felvértezzen bennünket arra, hogy ember vigyázzál. Egyre nagyobb szükséged van arra valakire, aki az életét is adta érted. És egyre inkább bízhatsz abban, aki mindezt ki is jelentett, ő tudta, hogy mi lesz a történelemben, csak te nem tudod, ember, hát tudd meg, és ragaszkodj az Istenhez, fordulj az Istenhez. Tulajdonképpen erről a közbeékelésről sok mindent lehetne még mondani, de halad az időnk, térjünk a harmadik és befejező részre, hogy maga ez a látomás sorozat mivel ér véget. A 13. verstől tehát, ahol itt a fonalat letette a 6. vers, ahol már kimondta az 1260 nap, vagyis éves jövendőlést, itt fogja fölvenni. És amikor ez a közbeékelés befejeződik, akkor azt mondja, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. De adatott az asszonynak két nagy sas szárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. És bocsátotta kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszony, az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele, és állt a tengernek fövenyére. Döbbenetes a kép. Ugye itt mit csinált sárkány? Üldözi az asszonyt, és a fiú magzatot meg akar jenni. Nem sikerül. Krisztus végrehajtja a szolgálatát, a mennybe megy. Utána leáll sárkány az üldözéssel, nem áll, a pusztába üldözi az asszonyt. A pusztában óriási időt kell, hogy eltöltsön ez az asszony. Én mindig csodálkozom, amikor ezt az asszony Szűz Máriával azonosítják. Hát hol volt 1260 évig Szűz Mária? Már elnézést, csak egy kicsit kellene tudni olvasni. Ma az Európai Uniónak is azért a 12 csillag a jelképe, mert azt Máriával azonosítják a napböltözött asszonyt, és egy Mária jelképet tettek meg a közös Európa lobogójának. Ez is egy döbbenetes dolog. No de, hát a napböltözött asszony az mindig a tiszta egyház. A tiszta egyház, a valdensek, a wiklifiták, a lollardok, a husziták, a protestánsok, akik vissza akarták vezetni a kereszténységet a Bibliához, tehát az 5. századtól elindulva, 5. 6. századtól elindulva, igen, ezeknek a folyamata, ez az 1260 év. Az egész középkorban, aki Krisztushoz hű, vagy Bibliához hű keresztény akart lenni, az tűzzel, vassal írtották. Nem vették ember számba. Újra kimondja itt a látomás, hogy a pusztába üldözi. Pusztába azonban 13 évszázad nem volt neki elég, hogy megsemmisítse. Azért ez is döbbenetes, nem? Istentől Sátán 13 évszázadot kapott. Hát nem kis dolog azért, az emberiség 6000 éves történetének több mint egy hatodát kapta, hogy ha ő azt mondja, hogy neki van igaza, és senki nem követi az Istent, mégis olyan mostoha körülmények követték Istent és Jézus Krisztus, hogy ma már ez elképzelhetetlen, hogy mit jelentett a középkorban igazán kereszténynek lenni. Föl se tudjuk fogni, hogy a valdensek mit szenvedtek az Angliában, a lollardok vagy wikliffiták, a husziták már közelebb vannak hozzánk, meg Husz János mágiája azért már kicsit az 1414, már egy kicsit pár évszázad közelségbe kerül, meg ahogy Luthert meg akarták ölni, Calvin életére töltek, Wycliff a puritánusok életére töltek, és így tovább, és így tovább. De Sátán, hogy nem tudta legyőzni a pusztai egyházat, mit csinált? Döbbenetes a kép, vérfagylaló a kép. A Bibliának én ezt a látomását tartom egyébként a legrettenetesebb látomásnak. Ha pusztában nem tudja megölni, akkor vizet bocsát utána. Minden áron csak elpusztítani. Minden áron csak. Ha nem megy szárazon, akkor gyerünk a vizen. Tehát nagyon szemléletesek a képek. Vizet bocsát utána, mondja a 15. vers, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. Elnézést kérek ezért a hasonlatért, de kisgyerekkorunkban volt ilyen, hogy ürgeöntés. Meg patkányt vagy egeret kiverni az odujából. Na de az ember nem ürge és nem patkány. És mégis az embereket, és méghozzá az igaz embereket úgy tekintették a történelemben, mintha állatok lennének. Így mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat. Szóval Sátán nem válogatott az eszközökben. Mágia? Kerékbetörés? Inkvizíció? Elítélés? Jogi út? Nem jogi út? Mindegy. Megölni embereket, mint az állatokat? És ezt nem pár emberrel, milliókkal, tízmilliókkal, százmilliókkal, csak a végítéletkor fog kiderülni. Most vitatkoznak ezen katolikus egyháztörténészek, azt mondják, hogy hát ez csak pár tízezer. Protestánsok azt mondják, néhány tízmillió. Maradjunk annyiban, hogy puszta és folyóvíz. Puszta és folyóvíz. És ahogy megy utána a folyóvíz, és úgy akarja megfojtani őket, megfullasztani őket, ugye döbbenetes ez a két kép, puszta és folyóvíz. Utána egy érdekes fordulat következik, 16. vers, de segítségül lőn a föld az asszonynak. Na ez egy döntő profétikus jelzés. János apostol ezt látta. Tessenek elképzelni, hogy látja a tiszta asszonyt, üldözi a sárkány, egy migrénes kép ez, nem? A legrosszabb álmainkat idézi elő ez a kép. És akkor azt látja, hogy a folyóvíz már-már megfullasztja az asszonyt, hirtelen kibontakozik onnan a homályból, az ismeretlenségből egy föld. A föld segítségül lett az asszonynak, megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyet sárkány az ő szájából bocsátott. Mi ez a föld? Mi ez a föld, mert megnyitotta a száját? Középkor, európai üldözések. Elindul egy derék ember 1490-es években, keresi Indiát, és megtalál egy másik földrészt. És ahogy Amerikát fölfedezik, csapatostul mennek ki Európából. Kik mennek Európából? Persze először a rablók, a spanyolok, a portugálok, a konkvisztádorok, akik meg akarnak gazdagodni. Ugye itt a földnek már csak ez a rendje, hogy először akik a koncra le tudnak csapni, és mindig vannak emberek és intézmények, hogy gyorsan lecsapnak a koncra, de utána kik mennek ki Amerikába? 16. század vége, 17. század eleje, zarándok atyák kivándorlása, üldözött angol-holland protestánsok mennek ki, és az új világban fölépítenek egy új országot, egy új társadalmat, ahol a legfontosabb dologgal kezdik a 17. század elején, ugye Rhode Islandon, hogy kimondják, hogy az embernek két dolog kell a társadalmi életéhez, és ezt Amerika szavatolni fogja. Az egyik, hogy mindenkinek legyen munkája, és a munkája révén meg tudjon élni, megkapja a tisztességes fizetését, és a másik, hogy mindenkinek legyen szabadsága, de nem csak politikai szabadság, nem csak sajtószabadság, meg szólásszabadság, meg annak a szabadsága, hogy ezt meg ezt tehessük a társadalomban, hanem lelkiismereti és vallásszabadság. Ez a másik dolog, amit Amerika biztosít azoknak az embereknek. Ez az a föld, amire nézve itt a Biblia csalhatatlanul, pontosan a maga egyszerűségében azt mondja, hogy miért fedezték fel csak a 15. század végén Amerikát. Hát ott volt az már régen. Miért mennek ki üldözött európai protestánsok? Miért ott a keleti partvidéken hoznak létre olyan államot, amely államban ezt a két dolgot szavatolják? És a történetnek az egyik legnagyobb talánya, hogy ez a 17. század elejétől kifejlődő Amerika 3 évszázad alatt, mind a mostani napig többet tud tenni az ember fejlődéséért, a civilizáció fejlődéséért, mint ugye az öreg Európa 1500 meg 1700 év alatt. Nagyon egyszerű dolog. Az élet törvényeit tisztelni kell. Az életnek ez a két egyik kiemelt törvénye, hogy az ember tudjon dolgozni és megkapja a tisztességes, igazságos munkabért, és hogy mindenki szabadnak érezhesse magát. Ez az, ami Európában mind a mai napig még olyan vontatottan megy. És tulajdonképpen nem is volt meg az európai polgári forradalmakig. Sőt, ha megnézzük Magyarországon, mikor volt polgári forradalom, vagy átütő polgári forradalom, és meddig maradt meg a feudalizmus, hát azt mondhatjuk, hogy a 20. századig biztos megmaradt a feudalizmus. De a Hortikor az mi volt? Egy kis feudalizmus, egy kis polgári világ, egy kis más összevisszaság. Tehát itt Európa keleti felén meg különösen érzékeljük az Amerikához való különbséget. Az nem csak a 10-szeres munkabérben ölt testet, ami most is fennáll, hanem egy bizonyos mentalitásban és egy bizonyos lelkületben és gondolkozásban. A Biblia erre választ ad, hogy mi ez, hogy segítségül lőn a föld az asszonynak, megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Az Amerikai Egyesült Államok 1776-ban kimondott függetlenségi nyilatkozata biztosította először a történelemben a lelkiismereti és vallásszabadságot. Hát elég sokat kellett rá várni. Hogy lehet az, hogy egy keresztény civilizáció, ha annak neveznénk a középkort, ma nagyon sokan annak nevezik, hogy lehet az, hogy 13 évszázadig semmiféle emberi személyiségi jogot nem biztosított az európai embereknek? Hogy le? Ez keresztény volt? Ugye át kell, hogy értékeljük a történelmi szemléletünket, a Jelenések könyve látomásai alatt. Ez nem volt keresztény, ez egy álkeresztény kultúra volt. A kereszténység mezében a kereszténységtől messze sodorták az embereket. De tessenek megfigyelni, hogy milyen pontos a látomás. Mert ki a fő szereplő? Ne felejtsük el, az asszony most már itt van, most kikerült a nyomás alól, és itt most egy pozitív dolog lezajlódik, hogy az asszony mintha egy kicsit megkönnyebbülne. Már itt vagyunk a 18., 17., 18. század, az asszony mintha befogadja a föld az asszonyt. De most mit mond a következő vers? Megharagudott azért a sárkány az asszonyra. Tehát ha lehet, sárkány még inkább felkorbácsolja ezt, hogy most kikerült a kezemből? Most van egy szabad ország, van egy szabad világ, Európából megy mindenki oda, mert hát ez az emberhez méltó környezet. A sárkány megharagudott. Ez az egyik dolog, amit szeretnék kiemelni. És a 18. vers, félelmetes mondat a Bibliában, hogy sárkány állt a tengernek hövegyére. Mint ahogy magam elé képzem, így valaki megáll, összeteszi a két karját és nézi, na, egy ideig kikerült a kezem közül, nem tudtam összetörni és megsemmisíteni, de várom az alkalmas időpillanatot, hogy Amerikát is eltorzítsam. Ilyen egyszerű módon a 17. századtól mind a mai napig van mondjuk 3 évszázad, 4 évszázad. Ezt a 4 évszázadot a Biblia két részre osztja, és azt mondja, hogy van Amerikának egy pozitív része, hogy befogadja az európai üldözötteket, kifejleszt egy igazságosságon alapuló államot, de már érezzük ebből a mondatból, hogy Sárkány odáll is néz, hogy mit fogok tudni csinálni, az idő nekem dolgozik, az emberek az időben nagyon álhatatlanok. Majd nézem a réseket, nézem, hogy hogy tudok itt bemenni, ott bemenni. Állt a tengernek fövenyére. És itt szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Amerika negatív megítélése a következő 13. fejezet 11. verséből olvasható ki. A látomás ott folytatódik, mert az mondja azt, hogy azután láttam más fenevadat feljönni a földből. Szó szerint abból a földből. Tehát az a föld, amely megnyitotta a száját és segítségül lett az asszonynak, befogadta Amerika az európai üldözötteket, kifejlesztett egy igazságosságon alapuló államot. Ugyanabból a földből egy bizonyos idő után János apostol, vagy egy bizonyos idő után egy fenevadat látott följönni. Akinek két szarva volt a bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Na ez a döntő dolog. A Biblia félmondatban összefoglalja, hogy ma mi Amerika. Az ember vitatkozik, és órákon át konferenciákat tartanak, könyveket adnak, és mi, tulajdonképpen mi ez ma, hogy Amerika, az Amerikai Egyesült Államok. A Biblia meg fél mondattal azt mondja, az Amerikai Egyesült Államok, tudjátok, hogy micsoda? Olyan, mint a bárány, és úgy szól, mint a sárkány. Szépnek látszik, az emberiség fejlődésének a biztosítékának látszik, a rend őrének látszik, vagy szeret látszani, de úgy szól, mint a sárkány. Teljesen átmegy annak a kezére, akinek a kezéből kikerülve az asszony befogadta, most ott áll Sátán a tengerpart hövenyén, és évtizedről évtizedre próbálta, és most már sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy sikerrel próbálta elérni a célját, eltorzítani ezt a földrészt, eltorzítani ezt az államot. Szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy nem valami időszerű iraki háborúra nézve mondom ezt, mert a Biblia szerint, ha valaki elolvassa, és majd mi el fogjuk olvasni tüzetesen a 13. fejezet 11. versétől a 18-ig, mit mond Amerikáról, az a megdöbbent, hogy a Biblia nem elsősorban Amerikának a katonai erejét, politikai erejét, diplomáciai túlsúlyát, nem ezeket emeli ki, hanem hogy mi lesz ezeknek a végcélja, mire lesz kihegyezve a ceruza. Ceruza arra lesz kihegyezve, hogy Amerika vallási értelemben fog diktálni a világnak. Az az Amerika, amely külön választotta az államot és az egyházat, ami szabadságot adott minden vallás felekezetnek, a katolikusnak épp úgy, mint a protestánsnak, a zsidónak épp úgy, mint a kvékernek, a baptistának épp úgy, mint a metodistának, mindenki szabadon gyakorolhatta, pro forma ma is még szabadon gyakorolhatja a vallását. De már amikor régen elnököt kezdték megválasztani, ugye 80-as évek elején, már kétszer választották meg, feltűnt Amerika színpadán egy érdekes mozgalom. Úgy hívják magyarra lefordítva, hogy az erkölcsi többség mozgalma. Ez az erkölcsi többség mozgalma, aminek egy baptista lelkész volt a vezetője, Jerry Falwell, azt kezdte hirdetni, hogy Amerika rosszul tette, hogy elválasztotta az államot és az egyházat. Rettenetes erkölcsi állapotban van ez az Amerika. Hát ugye lelövik a gyerekek, a tanárokat az iskolában. Olyan bűnözés van, kábítószer, homoszexualitás, leszbikus, és a többi, és a többi, és a többi. Amerikának vissza kell állítani azt, hogy igenis vezessék be a kötelező iskolaimát, vezessék be a kötelező hitoktatás, kötelezzék a vallás az embereket. Vallás nélkül az emberek szétzüllenek, vallás nélkül egy társadalom szétmegy. Nem jó az, hogy mi szétválasztottuk a Jefferson idejében, Washington, nem jó ez, hogy a vallást és a politikát szétválasztottuk. A vallásnak kell megmondani azt, hogy a politikus hogy beszéljen, és hogy az emberek hogy viselkedjenek, mert hogyha nincs egy ilyen vallási többség, és nincs egy ilyen, akárhogy is ragozom a dolgot, ki kell mondani, vallási kényszer, akkor az emberek a levegőbe fogják röpíteni ezt a földet. Nagyon hatásos volt ennek a mozgalomnak, aminek egyébként Egyik pillanatról a másikra 8 millió tagot szerzett. Reagannek mind a két megválasztását ennek lehetett köszönni, és természetesen ez a lelkész írta Reagan beszédeit, ezért van az, hogyha valaki mondjuk előveszi Reagan beszédeit minden egyes beszédben, állítólag egy kivételével minden egyes beszédében emlegette a Jelenések könyvét, és a Jelenések könyve 16. fejezetéből a bizonyos armageddoni csatát, hogy majd Amerika meg fogja mutatni a világnak, hogy az ateizmust, az akkor még ugye nagyon erőteljesen létező Szovjetuniót Armageddonnál fogja térdre kényszeríteni. Hát én ugye 1986-ban kezdtem ebben a teremben beszélni a Jelenések könyvéről, és már akkor felhívtam a kedves hallgatók figyelmét, hogy esetleg majd meg kell nézni, hogy az Armageddonról a többi amerikai elnök mit mond. Hát többi amerikai elnök már nem mondott egy szót se. Mert hiszen a Szovjetunió 1991-ben annak rendje módja szerint kimúlt. A Szovjetuniót már nem lehet legyőzni Armageddonnál, hogy ők behelyettesítették, hogy majd a Közel-Keleten, az ütköző államoknál Amerika áll Izrael mögött, az oroszok állnak, ugye az iszlám, illetve az arab országok, majd a két nagyhatalom itt egymásnak fog menni, mondta a választóknak Reagan. És hát ugye tudjuk, hogy Amerika népe eléggé elárvult helyzetben van, televíziós gondolkodás, televíziós kultúra, nem sokat tudnak a világról, mindig azt tudják a világról szegény amerikaiak, amit mondanak nekik. De aztán, ahogy megszűnt a Szovjetunió, már senki nem emlegette Armageddont, és nem kérte számon Reagantől se az erkölcsi többségről, hogy mit is, hova értelmeztétek ti a Bibliát, vagy hova nem. Hát igen, a Bibliát mindenki előhúzigálja, előráncigatja, éppen úgy, ahogy a kedve tartja. Úgy gondolják a politikusok is, meg a lelkészek is, hogy annyi jelkép van ebben a Jelenések könyvében, ki fogja ezt ellenőrizni. A vörös sárkány például a Szovjetunió. Vörös is. A vörös, nem? Sárkány is. Elmondjuk a tévében 10-szer, 20-szor, 30-szor, hogy na, a vörös sárkány a Szovjetunió, mi meg vagyunk az igazság bajnokai, hát éppen tiszta asszonynak nem mondták azért szerencsére magukat, de körülbelül így éltek vissza a Bibliával, és ebből csak azt akartam önökkel elfogadtatni, hogy amikor befejeződik a 12. fejezet, és ott áll Sátán, ne az amerikaiakat vádoljuk, van az emberiségnek egy nagy ellensége, a vádoló. Aki nem ragaszkodik teljesen az Istenhez, azt mitől ne tudná Sátán belevinni a maga csapdáiba? Tessenek erre nekem válaszolni. Ha valaki nem ragaszkodik teljesen Istenhez és Isten beszédéhez, Isten szavához, azon hogyan ne tudna kifogni Sátán? Sátán óriási elme, óriási intelligencia, és mint tetszenek látni, ő a proféciákat pontosan ismeri. Ő minden területet kihasznál, és minden percet megragad. Ő ugyan tudja, hogy kevés ideje van, de nem adja fel a játszmát. Áll a tengerpart fövenyére, a világ legpozitívabb államát át tudta vinni a legnegatívabb helyzetbe, és János apostol, hogy újra ránéz erre a földre, milyen érdekes, hogy földből feljövő fenevad. Ne tessenek elfelejteni, Jelenések könyvében három fenevad is van, de úgy nem lehet eltéveszteni a három fenevadat, hogy három embert nem lehet összecserélni, mert a 11. fejezetben a mélységből feljövő fenevad, a mélység ugye mindig a démonok lakhelye, egy démoni indítatásra születik meg a tömeges ateizmus, a 11. fejezet a tömeges ateizmus megszületését mondja el. Ezzel most ebben a sorozatban nem tudok foglalkozni, a 11 évvel ezelőtti Jelenések sorozat, ami itt ugyanezen a helyen már 25 részes volt, mert a hallgatók ennyinek szavazták meg, ott az ateizmus születése című kazettán külön 90 perces előadás van az ateizmus születéséről. Az a mélységből feljövő fenevad. A földből feljövő fenevaddal Amerikát lehet azonosítani, mert organikusan jön ki, hogy kinő. Tulajdonképpen az eredeti görög szöveg még arra is lehetőséget ad, hogy azután láttam más fenevadat felnőni. Kisergy, felnőni, mint ahogy egy hajtás, egy növény, egy fa kinő a földből. Tehát Amerika annak köszönhette, hogy a világ első állama lett, hogy természet a munka szeretetével, a technika fejlődése, általános szabadságjogok fejlődése. Tehát Amerika nem olyan hatalom, mint mondjuk a másik, illetve már most a harmadik fenevad, a tengerből feljövő fenevad. A tengerből feljövő fenevad, amelyről a Jelenések 13. fejezete első 10 verse beszél, tengeri háborgásból, tehát háborúkból emelkedik ki, ez Rómának a jelképe mindig. Rómát azt tette a világ történelem színpadának közepére, hogy iszonyatos háborúkat folytatott, mint az azelőtti keleti nagyhatalmak is, és az ókori Rómát is, meg a középkori Rómát az jellemezte, hogy letörte azt, aki lázad, és kirabolta azt, akit leigázott. Tehát ezeket a fenevadakat nem lehet összetéveszteni, nem szabad játszani, hát három fenevad van, most ki tudja, hogy itt mire gondolt. Jézus Krisztus, amikor bemutatta János apostolnak, tudta, hogy mire gondolt, és Jézus Krisztus volt olyan tiszta beszédű, és volt olyan az emberért élő lény, aki az életét nem kímélte, a beszédében is tisztaságot és világosságot bocsát ránk, ha azt megfelelőképpen tanulmányozzuk. A három fenevadat nem lehet összetéveszteni. Az ateizmus, Róma és Amerika. Megkaptuk a mi korunknak a három nagy hatalmát. Az ateizmus, Róma és Amerika. Hogy ezek milyen kölcsönös viszonyban állnak egymással, mit is akarnak, hogyan lehet szövetség mondjuk Róma és Amerika között, hát azért Amerika pro forma protestáns, bár egyre nagyobb a katolikusok aránya az Egyesült Államokban, de azért az Amerika Egyesült Államokat az alkotmánya, a legfőbb bírói intézmény, a vallás és az egyház szétválasztás, ez egészen ellentétes Rómával. És a Biblia mégis azt mondja, hogy ezek a hatalmak össze fognak fogni, és a földi történelem annyira elsötétül, ahogy soha nem sötétült el még az elmúlt évezredek során. De ne tessenek elfelejteni, valaki, aki beleviszi az emberiséget ebbe a méltatlan játékba, tudja, hogy kevés ideje van. Az emberiség nagyon legyengült állapotában van ahhoz, hogy gondolkozni tudjon, és elvekben gondolkozzék, sodródik az emberiség, a tömegkultúra, a tömegmanipuláció, a médiák is arra törnek, hogy egy olyan fogyasztói kultúrát hozzanak létre, már nem ember van, hanem fogyasztó, és nem gondolkozó ember, hanem automatikusan a reklámok és a lózungok alapján cselekvő ember. Tehát nagyon könnyű belevinni ma az emberiséget abba, hogy látszólag a tűz és a víz szövetsége zajlódjék le, mert ez senkinek nem tűnik föl. Hát aki gondolkozik, és aki mondjuk azt mondja, hogy van Isten, van Krisztus, és ők adtak erről jövendőlést, és megtalálhatjuk a helyünket, mert hiszen Jézus azt mondta, hogy ezeket nem azért beszéltem néktek, hogy megijedjetek, hanem azért beszéltem, hogy amikor meg lesz, higgyetek, hogy én ezt előre megmondtam néktek. Ne kapjatok a fejetekhez, hogy jaj, mi várható még, meg hova jut ez a világ. Ezt én pontosan megmondtam néktek, de ebben a világban is pontos feladata van egy kereszténynek. Hiszen, kedves hallgatók, és ezzel zárom az előadást, hogy valaki figyelmes, vagy valaki őrködik maga és mások fölött, ez nappal derül ki, vagy éjszaka. Hogy valaki szereti a másik embert, hogy felelősséget érez a másik emberét, ez akkor, amikor jön a mindenkit lenyűgöző éjszakai sötétség, hogy akkor fennmarad-e valaki. Akkor virraszt, ahogy Jézus mondta, hogy vigyázzatok, virrasszatok és imádkozzatok. Az éjféli órában jön el a vőlegény. Késlekedik a vőlegény eljövetel. Egyre sötétebb lesz a világ, mondta a Máté evangélium a 25. fejezetében, az első 10 versben, a 10 szűz példázatában. Késvén pedig a vőlegény éjfélkor kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Ott van nagy szerepe az igazi hitnek és az igazi kereszténységnek, ahol az Isten hagyja engedni a világot Látszólag az emberek csinálják a történelmet, valójában Sátán viszi bele őket a sötétség mélyebb és mélyebb szakaszaiba, de mind mélyebb a sötétség, annál kontrasztosabb lesz a világosság, és itt lesz az alternatív, hogy mindenki dönthet és választhat. És az Isten ezt ezért engedi, és a szabadító terve is kész erre az időszakra. Ezt meg kell ismerni. Ne tessenek úgy eltávozni az előadás, hogy jaj, de szörnyűségeket hallottunk. Én erre azt szoktam mondani, hogy Íj és Gyula éppen ma 20 éve halt, meg Íj és Gyula mondja a halhatatlan nagy Bartók című versében, növeli ki elfödi a bajt. A Biblia nem azért, hogy elfödje a bajt. Növeli ki elfödi a bajt. A Biblia rámutat a bajokra, rámutat a sötétségre, de a Biblia arra is rámutat, hogy a világosság most már mindenki számára felviradhat, aki személyesen keres. De aki most még nem keres személyesen, és nem indul el, hogy hát ha van Isten, van Jézus Krisztus, van Biblia, hát akkor ezt olvasni is kellene, ezt megérteni is kellene, azok az emberek is meg fogják látni majd a sötétség és világosság közötti különbséget, mert Isten erről külön gondoskodik, Máté 24:14-nek megfelelően, és az Isten országának ez az evangéliuma bizonságul hirdettetik minden népnek, és akkor jön el a vég. Akkor lesz majd alternatíva, és akkor lesz igazi választási lehetőség, amikor az egyre sötétülő világban szintisztán és kétségtelenül felragyog majd a világosság. Ez viszont emberekre vár. Emberekkel, hogy megszólaltassák. Amiért most még késlekedik a világosságnak a felragyogása, ez kétségkívül csak egy dologra gondolhatunk. A sötétség erői már teljes csatasorban állnak. Sátán tudja, hogy egyre kevesebb ideje van, tehát összetoborzott már minden lehetőt, a gazdaság, a politika, a vallás világában, ugrásra készen áll a sötétség összes hatalma és ereje, de hol vannak a világosság fiai? Hol vannak azok az emberek, akik szeretik az Istent, és szeretik a másik embert is annyira, hogy a másik emberrel megismertessék azt, hogy az Isten mit mond erről a világról? Ma az egyházi vezetők nem erről beszélnek. Ha tetszenek hallani egyházi vezetőt, néhányat hallok Magyarországon, van egy Biblia szövetség mondjuk a reformátusoknál, az már beszél erről. De hát az nem vezető, az egy kis csoportosulás, ugyanolyan pusztai egyház most egy egyházon belül, mint a középkorban volt a pusztai egyház. Lehet hallani imitamot egy lelkészt, vagy egy Bibliát komolyan vevő keresztényt, hogy megszólalnak ilyen hangok, de Jézus Krisztus a Szentlélek kiárasztását ígérte azokra, akik ténylegesen komolyan veszik az életet és a mai történelmet, és ténylegesen az Isten és az élet szolgálatában akarnak állni. Ezért fogunk most közel menni ehhez az időszakhoz, megvizsgáljuk a sötétség erőinek felvonulását, ez a globalizáció, megvizsgáljuk az ökumenizmust, mint az emberiség történelmének egyik legnagyobb szempényvesztését, ez a vallások egyesítése, és amikor megvizsgáltuk mindezt, akkor látjuk majd, hogy ezzel ellentétben a Jelenések könyve 14. fejezete, ami az egész elsötétülő kép, mert most ugye a 12-nél vagyunk, a 13-ban már egy kicsit belekóstoltunk, a 13. fejezet végére éjféli állapot van a Jelenések könyvében. A 14. fejezetben világdik fel az a fény, az a világosság, ami ellenpontot képez. Az utolsó előadáson viszont majd ezt fogjuk megvizsgálni. Kedves hallgatók, tehát még egyszer mondom, növeli ki elfödi a bajt. Ennek jegyében tártam önök elé Jelenések könyve legutolsó látomás sorozatának a bevezető látomását. Mert ez csak bevezetés volt. Ez a hosszú 12. fejezet tulajdonképpen csak bevezetés volt, hogy megértsük majd a 13., 14., 15. fejezetben már készülnek a 7 csapáshoz, a 16. fejezet a 7 csapás, a 17. fejezet a 7 csapás előtti zűrzavar, a 18. fejezet az egész globalizált világ összeomlása, és a 19. fejezetben Krisztus második eljövetele, aki kiveszi és véglegesen kiveszi az önző ember kezéből a földet. Itt fogjuk folytatni a következő alkalommal. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!